Kedves gyülekezet, először a legifjabb embereinkhez szeretnék szólni. Szándékosan mondtam, hogy embereinkhez, mert sokszor mi felnőttek egy kicsit úgy, hát alábecsüljük a fiatalságot, pedig igen nagy értéke van az ifjúságnak. Az Isten nem úgy tekint rátok, mint majd leendő felnőttekre, hanem úgy tekint rátok, mint gyermekekre. Ez teljesen egyértelmű, sőt bennünket, felnőtteket figyelmeztet, hogy amíg nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, addig ne is reménykedjünk az üdvösségben. És olyan jó dolog, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nektek hívő szüleitek vannak, és ugye a legtöbb időt gondolom édesanyával töltitek el. Ugye, Janka? Azért a legtöbb időt. Hát apa is persze ott van, amikor tud lenni, de hát apának dolgozni kell. Sőt, hallottam, hogy lehet, hogy anya is dolgozni fog valamikor, hát majd kiderül. De azért szeretném, hogyha komolyan vennétek a szülőkkel együtt eltöltött időt, hogy már most nagyon megerősödjetek abban, hogy az Isten mennyire szeret benneteket, és mennyire számít rátok. Az Isten tervében a gyerekeknek igen nagy szerepük van. Nagyon sokszor. Például olvastam egy könyvben, Ellen White nagy küzdelmében, hogy amikor 100-valahány évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt az egyik északi államban, ahol ugyan már a reformált hitű vallást gyakorolták az emberek, de Jézus második eljöveteléről hallani nem akart a hatalom, és a felnőtteket elhallgattatta, akkor kis gyermekenkek keresztül hirdette az Isten a megmentő üzenetet. Hogy közönséges kis gyermekeket, persze nyilván akiknek olyan volt a szívük, akik szerették a jó Istent, akik megismerték őt, rajtuk keresztül prófétai üzenetet küldött az embereknek, mert a gyerekeket nem merte bántani a hatóság. És a Bibliában is van egy ilyen történet. Amikor Sámuel első könyvében olvasunk Sámuel próféta születéséről, tudjuk, hogy az édesanyja Anna mennyire vágyódott gyermek után. Hallottatok már egyébként Ábel Sámuel születésének történetéről? Emlékszel rá? Ez egy nagyon érdekes történet volt. És emlékszel rá, hogy az édesanyja azt fogadta meg az Isten előtt, hogyha neki gyermeke lesz, akkor a gyerek életét oda fogja szánni az Isten művére. De nyilván nem tudjuk mennyi ideig, de lehet, hogy 8-10-12 éves koráig otthon nevelkedett a gyermek, vagy lehet, hogy 3 éves korába beadta a templomba, megoszlanak a vélemények, hogy ki hogyan ítéli meg. Mindenesetre kisgyermekként bekerült a templomba, és Éli mellett növekedett fel Sámuel próféta. És egy alkalommal, mivel sajnos az Izrael főpapja, bár úgy nézett ki, hogy következetesen végzi a dolgát, de a saját fiai nevelését nagyon elhanyagolta, fiai kegyetlenül lejáratták az Isten művét, a húsokból a legjobbakat maguknak szedték el, megerőszakolták az embereket. Szóval borzalmas, hogy miket csináltak ezek az emberek, és Éli pedig annyit mondott nekik, hogy hát ez nem jól van. Nagyon enyhe volt hozzájuk. És annyira eltávolodott az Istentől ez a főpap, aki pedig évente egyszer bement az Úr elé a nagy engesztelési napon, mert csak ő mehetett be, hogy az Isten már őt meg se tudta szólítani. És egy alkalommal a kisgyermek, aki ott aludt Élivel együtt a Szent Sátorban, a kisgyermek hallotta a hangot, amikor megszólítja őt valaki. Hát rögtön azt gondolta, hogy a főpap. Fölpattant az ágyából, ment át a főpaphoz. Mondja az Éli, hogy hát én nem szóltam. És ez megtörténik még kétszer. Azért elég szomorú, hogy csak a harmadik alkalomra jutott eszébe Élinek, hogy ezt a gyereket az Isten szólítja, nem? Hát gondoljunk bele. Miről tanúskodott ez, hogy csak a harmadik kérdésre válaszolt Éli főpap? Hogy ennyire távol volt az Istentől. Meg se fordult a fejében, hogy nem őt, a nagy főpapot szólítja meg az Isten. Pedig úgy néz ki a magatartásából, Éli további reakcióiból, hogy azért nem volt egy olyan öntelt ember. Mert amikor megértette, hogy most a gyermeket az Isten szólítja, akkor szépen elmagyarázta a gyermeknek, ha legközelebb szólít, akkor így és így felelj neki. És megint szólította az Úr, és Sámuel Mondta neki, hogy imhol vagyok, hallgatja a te szolgád. És akkor az Úr elmondott egy szörnyű ítéletet, hogy mi fogja érni Izraelt, és mi fogja érni a főpapot és családját. De az Úr nem tette hozzá Sámuelnek, hogy ezt pedig el kell, hogy mondjad Élinek. És mivel az Úr nem tette hozzá, ezért Sámuel, a gyermek Sámuel, gondoltok, hogy micsoda terhet kapott az ő szívére, hallgatott, és próbált úgy viselkedni, mintha semmi nem történt volna. Éli várta, hogy megy hozzá a gyermek, nem jött. Rögtön sejtette, hogy valami baj van. Aztán a végén rákérdezett a gyereknél. Mondott neked valamit az Úr? Igen. Mit mondott? És akkor elmondta. És hát döbbenetes, hogy amikor megmondott azért Sámuel néki mindent, olvasom a 18. versből, Sámuel első könyve 3. fejezetéből, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amit néki jónak tetszik. Tehát kapott egy figyelmeztetést Éli, igaz, hogy ez a figyelmeztetés nem mondta azt, hogy ha ezt teszed, akkor így lesz, ha ezt teszed, akkor nem így lesz. Hanem megkapta a figyelmeztetést, hogy mi lesz az ő életének, és a gyerekei életének, és Izraelnek mi lesz a sorsa. És azt mondja, az Úr itt jónak látja, tegye meg. Igaz, hogy később történt meg az a történet, ebből még Éli nem tanulhatott volna, de korábban is történtek ilyenek. Például, amikor Jónás próféta elmegy Ninivébe. Meghirdeti Ninive vesztét. Így van? Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ráadásul milyen lelkülettel tette ezt Jónás, hát arról megint csak el tudnánk beszélgetni egymással. És annak ellenére, hogy kilátása nem volt Ninive népének, mit tett Ninive népe? Ugye a király parancsára, amit kár is volt parancsba adni, mert szinte mindenki ezt tette, azonnal még az állatok is böjtöltek. És azonnal mindenki megbánta a bűnét, hát ha elfordítja az Úr az ő ítéletét felőlük. És elfordította. Éli felett is elfordult volna az Úr ítélete, ha Éli ekkor mélyen megalázza magát, és az Úrhoz fordul, hogy most segíts, Uram. De ezt már nem tudta megtenni. Pedig látjuk, hogy egyébként úgy nézett ki, mint hogyha. De figyeljük meg tovább a történetet. Olvasom a 19. verstől tovább. Sámuel pedig felnövekedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. Gyerekek, most megint nektek szólok erről. Biztos, hogy tudtok már azért igeverseket is, úgy egy-két gondolatot, nem? Valami ugye eszedbe jut? Ábel, amit tanultál, vagy nem szoktatok úgy tanulni igeverseket? Úgy kívül? Még nem nagyon. Az még sok egy kicsit. Tudjátok, én nekem nagyon régen voltak ilyen kicsi gyerekeim. Sajnos a nagyobbik már jövő héten 30 éves lesz, a kisebbik meg 28. Elfelejtettem már, hogy ki mire képes. De amikor megtudtok bibliai történeteket, és azt meg tudjátok jegyezni, és azt már észrevettem, hogy sok mindent tudtok, akkor azt nagyon jó magatokban megőrizni. Hogy az nektek teljesen természetes legyen, hogy az úgy van. És akkor ugyanígy fogtok majd viselkedni, mint hogy ez Sámuel tette, hogy ő az Isten beszédéből semmit nem engedett a földre esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben. Figyeljetek meg, hogy itt mit mondott el nekünk az ige. Tehát megtörtént Éli és Sámuel között a beszélgetés, Sámuel maradéktalanul átadta az Isten üzenetét Élinek, de ez nem kettőjük között maradt. Egész Izrael értesült arról, hogy már évtizedek óta nem szólította meg őket az Isten, mert olyan állapotban voltak, ezt mindenki tudta. Ismét próféta van közöttük. Ez bátorítólag kellett volna, hogy hasson a népre. De utána azt olvasom a 4. fejezet első versében, és kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak itt és itt. Hol itt a hiba? filiszteusok azok nagyon nagy gazemberek voltak. Sanyargatták Izraelt. Fogságban tartották őket. Igazságtalanok voltak. Jól tette Isten népe, hogy neki rohant a filiszteusoknak? Ki maradt valami? Mi maradt ki? Na de nincs prófétájuk, akkor hogy közelítsék meg az Istent? Ott volt Sámuel. Csak hát úgy gondolták az okos izraeliták, hogy most egy gyereket kérdezzünk meg, hogy mit mond az Isten. Hát értitek, mi erős harcosak vagyunk. Most már próféta van köztünk, mehetünk harcolni. De hát ha próféta van köztünk, akkor ez arra való, mint egy státuszszimbólum, mint egy erekje, mint egy nem tudom micsoda, hogy akkor majd, ha köztünk van a próféta, akkor egyúttal köztünk van az Isten. Tehát ha most megyünk, akkor az Isten nevébe megyünk. Nagyon sok testvérünknek van elég sok Ellen White könyve. Hogy az utolsó idők hívőinek a prófétai iratai ezek. Sokat ér vele, ha ott van a könyvespolcán. Nem? Hát olvasni is kellene. Olvasni is kellene. Hát ha ott van, kérdezzük meg, mit mond az Isten. És akkor menjünk el addig, hogy nagyon sok testvérünknek ott van a Biblia a könyvespolcán. Itt már nem folytatom. Tehát az nem elég, hogy próféta van közöttünk. Hát kérdezzük meg a prófétán keresztül az Urat. Ha már velünk közvetlenül nem áll szóba, nem tud szóba állni, mert annyira ragaszkodunk a bűneinkhez. Kérdezzük meg, mit szól hozzá az Úr? Menjünk vagy ne menjünk? Megtette ezt Izrael? Nem. Elmentek, és csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütközének, és megverettették Izrael a filiszteusok által, és levágának a harcmezőn mintegy 4000 embert. Szörnyű veszteség. És mikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket maga, ma az Úr a filiszteusok előtt? Föltették a kérdést. Helyes dolog volt feltenni ezt a kérdést, hogy miért vert meg bennünket az Úr? A kérdésfelvetés helyes volt? És megvárták a választ? Értettem, hogy erre mondtad a nemet, Ildikó. Hozzuk el magunkhoz az Úr fidládáját Silóból. Volt ilyen, valóban volt ilyen, amikor az Isten fridládája ott volt közöttük. Tehát nem benne a sátorban, annak is a legbelső helységében, hanem kim volt a nép között a fridláda. És oltalmazta őket. Volt ilyen? Hogyne, mikor átkeltek a Jordánon. Ugye? És akkor is a papok vitték a vállukon, és ott volt a nép szeme láttára, tehát nem csak évente egyszer a főpap láthatta, hanem ott láthatta mindenki a fridládát. És Jerikó ostrománál? Ott ment körbe. Akkor ez nem is volt egy annyira rossz gondolat, mert bent van a Bibliában, hogyha köztünk van az Úr fridládája, mondták ők, akkor meg fog oltalmazni bennünket az Úr. Egyáltalán miért gondolta el az Isten azt, hogy az Úr fridládája elkészüljön, oda helyeztessék a szentek szentjébe? Miért építette fel Isten Mózessel a szent sátort? Mi volt a célja ezzel az Istennek? Hogy közöttük lakozzunk. Lakozzam. Mi volt a felhőoszlop? Mi volt a tűzoszlop? Rosszul kérdeztem. Ki volt? Ugye? Maga Jézus Krisztus, hiszen Pál be is azonosítja a korintusi levélben. Akkor mégiscsak helyesen cselekedett Izrael, mert neki mentek az ellenségnek, mert az egy rút ellenség volt. Meg van írva a Bibliában, mondták ők, a korábbi írásokban benn volt, hogy az Isten népének az ellenségei. Tehát akkor neki rohanunk. Tehát úgy nézett ki, hogy egy csomó igei érvük volt, hogy így kell cselekedni. És egyáltalán, most abban gondoljatok bele, hogy mi is volt a fridládában? Áron veszélye korsó, de ami a legfontosabb, a 10 parancsolat. Mondjad.
Azért nem, ezt nem mondta Isten, tehát ott a Jordánnál, meg a többi helyeken ott parancsba adta.
Ott az Isten utasítására vitték így a ládát. Itt meg az Isten hallgatott erről. De miért volt a figládában, ami a templom legesleg belsejében volt? Éppen az Isten törvénye. Mit akart ezzel Isten elérni minden egyes izraelita, hogy a szívébe kerüljön a törvény? Tehát akkor Izrael csapatai magukhoz vették a figládát. Ezzel automatikusan a szívükbe került az Isten törvénye.
Nem.
Úgy látszik, ma nem sikerül a prédikáció, mert rossz dolgokat mond. Hát ettől nem került a szívükbe? Pedig az Úr szava szerint jártak el, csak nem egészen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük. Az Isten nem azért adta a frigyládát, nem azért adta a részkígyót. Emlékeztek rá, amikor Ezékiás király megtalálja, akkor széttöreti. És amikor szinte bálványként imádják, vagy ragaszkodnak hozzá, az Isten megmondta, meg van írva, ezek már, és akkor már mehet is minden. Mehetünk neki az ellenségnek, akkor is, ha az Úr nem indított rá. Aztán tudjuk, hogy mi történt. És figyeljetek meg, hogy úgy nézett ki, hogy nincs igazam, mert ha nem ismernénk tovább a történetet, amikor megjelent a frigyláda Izrael táborában, Izrael üdvrivalgásban tört ki, köztünk az Isten, győzni fogunk. Meghallották az üdvrivalgást a filiszteusok, úgy nézett ki, hogy jó döntés volt, mert a filiszteusok pánikba estek. Ki fogja legyőzni ezt az Istent? Hát ezt az Istent nem tudja senki legyőzni, végünk van. És a pánikot a filiszteusok át tudták fordítani egy hatalmas harci hevületre, és azt mondták, hogy most már vesztenivalónk nincs, nekirontunk az Izraelnek, és teljesen tönkreverték az Izraelt. És meghalt Hofni és Fineás, Éli főpap két fia. És ama a legnagyobb tragédia volt ebben, aztán majd megyek tovább, hogy a láda ott maradt a pogányok kezében. Szégyen volt Isten népére? Ez valami borzalom volt. Értek, itt azt mondanánk, hogy vége a megváltási tervnek. Vége a megváltási tervnek. Itt átkerült az ellenség kezébe a frigyláda, a főpap fiai meghaltak, a főpap az már szinte használhatatlan ember volt, mert olyan kövér volt, hogy már mozogni se tudott. Vége. És akkor hiába van próféta köztük, mi lesz itt a folytatás? És ugye amikor jön a hírnök, egy benyáminita, és hírül adja, akkor én két ember halálát szeretném szembeállítani. Mert ennek a két embernek a halála csak abban volt közös, hogy mind a ketten meghaltak. De az egyikük halála az egészen más volt, mint a másikuké. És érdekes, hogy mindegyik tulajdonképpen ugyanarra az információba halt bele. Nem annyira Élinek is a fiai elveszítése fájt, hanem amikor meghallott, hogy a láda nincs köztük, meghalt. Ugye a hanyatt esett a széken, és a nyakát szegte az ajtófélen. És ugyanígy, és ez egy tragikus dolog, a 19. vers, és az ő menye, Fineásnak felesége várandós volt, és amikor meghallá a hírt, hogy az Isten ládája elvétetett, és az ő ipa és férje meghaltak, térdre esék és szült, mert a fájdalmak meglepték. Hogyan is gondolkodhatott ez az asszony? Ugye a szülés előtt állt, és sajnos a hírnök nem várta meg, míg megszüli a gyermeket. És mikor elalélt, mondának azok, akik mellette állottak, ne félj, mert fiút szültél, de ő nem felelt, és nem figyelt arra. és nevezi a gyermeket Ikábódnak mondván, oda van Izrael dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája és az ő ipa és az ő férje. Mit említ első helyen? Az Isten ládáját. Ennek az asszonynak nem az fájt a legjobban, biztos, hogy fájt, de nem az fájt a legjobban, hogy az ő férje meghalt. Valószínű, hogy azért sem fájhatott a legjobban, mert a férje sajnos nem csak őt tekintette asszonyának. Sok mindent át kellett élni ennek a szerencsétlen asszonynak. És nem is az fájt neki annyira, bár biztos, hogy fájt, hogy az ő apósa is meghalt. Hanem amikor megtudta, hogy a Fridláda elveszett. Milyen jövője lesz az ő gyermekének? Ugye a gyermek születésekor ez szokás volt Izraelben, hogy a születés körülményeiről nevezték el a gyermeket. Ezt tette ez az asszony is. Nyilván még halál előtt az utolsó leheletével szinte kimondta ezt a szót, hogy Ichabod. A Chabod héber kifejezés ennyit jelent, hogy az Úr dicsősége. Az Ichabod az egy fosztóképző, az így hangzó. Nincs az Úr dicsősége. Ez az asszony pontosan tudta, hogyha nincs Izrael szívében az Úr dicsősége, nincs esélyük a továbbélésre. Az Istennek nem lesz népe a földön, ha nincs a szívükben az Isten törvénye. Mert ha most az Új Szövetséghez lapozunk, és megnézzük a római levelet, a római levél 3. fejezetét, a római levél 3. fejezetében, amikor fölteszi a kérdést az apostol, mindjárt a fejezet elején, hogy mi tekintetben különb a zsidó nép, és mindjárt magyarázza is sok tekintetben, mert az Isten rájuk bízta a beszédét. Csak mivel az Úr beszéde rendkívül ritkán volt ott az is, ez emberek szívében. Ezért utána egy ószövetségi idézet gyűjteményt olvashatunk, hogy mindnyájan ezt és ezt tették. Tehát bűnök, bűnök hátám. Nem volt olyan bűn szinte, amit Izrael ne próbált volna ki. Mindent megtettek, mert nem volt ott az Úr dicsősége. És ezzel fejezi be a 23. verset, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mi a legnagyobb probléma? Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek. Miért? Az Isten dicsősége nélkül. Lapozzuk Jelenések könyve 3. fejezetéhez az írást. A Laodicea-beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, ki foglak vetni téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ími az ajtó előtt állok. Hol van Krisztus? A szívünkben? Ajtó előtt állok. Azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam. Van próféta közöttünk, mert az advent népnek adatott egy próféta. Még a dolgaimat még igazolni is tudom, mert teszek valamit az Isten nevében, és keresek hozzá bizonságtételt. Működik ez a dolog? De még milyen nagyon? Nem az Urat kérdezem meg, hogy mit mond. Teszek valamit, mert az ellenség az rút. Az ellenség az kizsákmányol minket. Az ellenség tönkreteszi az Isten művét. Az Úr utasított minket, hogy rohanjunk neki az ellenségnek. Utasított minket? Felszólít bennünket az Úr, hogy harcoljunk? Igen, saját magunk ellen. De nem mások ellen. Nekünk a békesség evangéliumát kell hirdetnünk. Kik felé kell hirdetnünk a békesség evangéliumát? A másik adventista felé? Hát az se baj. De mindenkinek. Mit csinált Pál apostol, amikor Festus elé került? Mit fog ő beszélni neki az Istenről Festusnak? Hát ez nem is ért hozzá. Agrippa király meg, hát egy könnyelmű ember. Így gondolkodott Pál? És amikor a főpap utasított valakit, hogy töröljétek szájon azt az embert, emlékeztek rá, amikor elfogatáskor? Akkor mit mondott Pál? Mondott egy súlyos átkot a főpapra. Csak hogy nem tudta, hogy ő főpap. És amikor megtudta, hogy főpap, bocsánatot kért. Hol olvastok a Szentírásban akár egyetlen gondolatot, hogy mivel az Isten lelke ott volt a keresztényeknél, ezért az Isten lelke erejével rombolják le a rabszolgatartó társadalmat. Igazságtalan volt a rabszolgatartó társadalom? Kapott rá utasítást az apostol, hogy szervezze meg az embereket Korintusban, Filippiben és az összes többi helyen, hogy szüntessék meg a rabszolgasságot? Azt olvasom Jelenések könyve 13. fejezetében. Amikor leírja Jelenések könyve 13. fejezetének első 9 verse a tengerből feljövő fenevad szörnyűségeit. Hogy hogy egyesíti magában a Dániel könyvében szereplő fenevadaknak minden rossz tulajdonságát, és hogyan akarja megismételni a 42 hónapot, és hogy akarja a végidején teljesen maga alá gyűrni az egész világot, hogy a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, amely a bárányé, azok imádják őt, csodálván a fenevadat. És mit olvasunk itt? Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Mit mond ez az ige nekünk? Előtte ott van a harcmodora a tengerből feljövő fenevadnak. Milyen eszközökkel és hogyan szédítette le az egész világot és gyakorolt felettük hatalmat. Feljogosít ez bennünket, hogy ugyanezekkel az eszközökkel harcoljunk ez ellen a hatalom ellen? Kapunk erre bátorítást? Erre azt kapjuk, hogy itt a tűrés ideje. Itt van az az idő, amikor jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Itt az idő arra, hogy keressük az Isten dicsőségét. Krisztus felkínálta. Azt mondta, hogy védj tőlem. Védj tőlem. Fehér ruhát, színaranyat, mégpedig tűzben megpróbált aranyat, és szemgyógyító írt. És csodálatos módon az Isten dicsősége ott lesz a szívedben. Korintusi híveknek ezt mondja Pál apostol a második levelében, a harmadik fejezetben, szemlélvén az Úr dicsőségét, átváltozunk dicsőségről dicsőségre. Közelednek az események. Közelednek az alkalmak, amikor most már meg kell szólalnunk. Most már kell megszólalnunk. Mikor kellett volna megszólalnunk? Mindig is, amióta megismertük az Urat, azóta szólni kellene. Az életünknek kellene beszélni arról, hogy az Úr dicsősége köztünk van. Sőt, bennünk van. De ezt nem kell elmagyarázni az embereknek, ez ki kellene, hogy derüljön. Életnek beszédét kellene elébük tartanunk. Milyen érdekes, hogy Pál apostolnak ez a felszólítás, hogy munkálkodjatok az üdvösségetekért, tudjátok, a Filippi levélben. Ez éppen azután a gyönyörűséges himnusz után van, amikor Krisztus testélételéről beszél. Emlékeztek rá, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő nem tekintette előnynek azt, hogy ő benne ott volt az Úr dicsősége. Ő benne valóságosan, természetesen ott volt, mert ő maga Isten volt. Voltak küzdelmei Jézusnak? Kikkel voltak küzdelmei? A római császárral? Nagyon bestelen volt az a császár. Amikor megkérdezték, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, akkor Jézus azt válaszolta, hogy igen, egyébként szabad, de Tiberius az olyan, hogy ő neki ne fizessetek. Mondott ilyet Jézus? Megkérdezték, hogy kinek a képe van ezen a pénzérmén. Akkor adjátok meg a császárnak azt, ami a császári. És adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Akkor nem voltak küzdelmei Jézusnak? Dehogy nem. Az elgyengült emberi természetével volt küzdelme Jézusnak, amit magára vett miattunk és értünk. Erről zsidókhoz írt levél szól, hogy testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltással és könyhulatással járult az Atyához. Tehát ezt kell látnunk, hogy Jézus az Isten dicsősége nélkül, a mennyei Atya dicsősége nélkül, hiába volt neki önmagában dicsősége, a mennyei Atya dicsősége nélkül semmit nem akart tenni. Semmit nem akart tenni. Amikor közelednek az események, akkor nem megszólalnunk kell, mert már régen kellene szólnunk, hanem végre az igazi megszentelődés útjára kellene lépnünk. Hogy Jézus ne az ajtón kívül legyen, hanem a szívünkben legyen. És akkor Jézus pontosan tudja indítani az Isten népét, hogy végre mikor hangozzék fel hangosan az az üzenet, hogy fussatok ki belőle én népem. Jelenések könyve 14. fejezetében, ha átnéztek a túloldalra, a 12. versben ezt olvassuk. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait. Érdekes, megint megjelenik a békességes tűrés, pedig előtte már a fenevad képe bélyeget, tudjátok, micsoda súlyos ítélet, meg mennyire eltorzult az egész világ, túl vagyunk a második angyal üzenetén, a harmadik angyal üzenetének a megfogalmazása közben, ez hangzik el, hogy itt vannak azok, akik türelmesek, kitartóak, következetesek. És itt vannak, akik megtartják az Isten parancsolatait. Ki tudja megtartani az Isten parancsolatait? Római levélben azt olvastam, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek. Miért? Az Isten dicsősége nélkül. Mindnyájan így hívatnak, hogy Ikabod. Így van? Ikabod. Nincs ott az Isten dicsősége. Laodiceát hogy hívjuk? Ikabod. Ajtó előtt állok. Ezzel nem sokat érek. Ezzel semmit nem érek. És ez a lényeges itt. Ki tudja megtartani az Isten törvényét? Akiben ott van az Isten dicsősége. Akinek a szívében van az Isten dicsősége. Miért? Milyen különbséget tudtok nekem mondani az Úr dicsősége és az Úr törvénye között? Van különbség? Nincsen. Hogy a szombatiskolában Ámos prófétánál kiderült, hogy az Úr törvénye, az a mérőzsinóros férfi, az felingerelte azokat, akik az Úr törvényét csak kívülről akarják megtartani. Azok persze nem tartják meg. Itt vannak azok, akik megtartják az Isten törvényét, akkor lehetetlenség, hogy nincs bennük az Isten dicsősége. És figyeljétek meg, hogy mindezt hogy tudják ezt megtenni. Hogy tudják ezt megtenni, mert nem csak azt mondja, hogy itt van a szentek békességes tűrése és hite, hanem tovább megy. Itt vannak azok, akiknél a Jézus hite van. akiknél a Jézus hite van. Minél inkább közelednek az események, annál inkább világosan kell látnunk, Istennek ilyen emberekre van szüksége, akik végre elfelejtik a politikus gondolkodást, elfelejtik az evilági mércéket és távlatokat, elfelejtik, hogy mi lesz velem, ha, és minden próbatételüket, minden magatartásukat ugyanarra a mérlegre teszik fel, mint amire Jézus tette fel. Pedig nekünk közel nincs a megpróbáltatásunk, mint ami Jézusnak volt. A Gecsemánéban. Amikor az egész világ bűne ráterhelődött. És amikor kezdte megtapasztalni az atya elfordulását, tudta jól, hogy miért fordul ez az atya, tudta, hogy ez csak egy darabig kell elviselnie. Mégis kétségbe esett maga Jézus is. És azt mondta, hogy nem bírom tovább, atyám, múljék el. De rögtön hozzátette, nem az én akaratom legyen meg. Pedig lehet, hogy az ő akarata nem is lett volna annyira rossz. De tudta, hogy az ő akarata, ha elkülönül az atya akaratától, akkor utólag hiába magyarázza, ezért rögtön hozzátette, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És bár majdnem belehalt a Gecsemáné kertben ebbe a küzdelembe, de Jézus nem engedte el, hogy az Isten dicsősége az ő szívéből távozzon. Hiába nem volt ott az atya. Mert amikor felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És most kihagytuk az összes eseményt, amíg még ott volt közte. Én Istenem, miért hagytál el engem? El kellett, hogy hagyja az atya. Úgy nézett ki, hogy nem törődik vele. Tudta Jézus, hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy neki végleg a sírban kell maradni. És csak így fogják az emberek megérteni, hogy milyen szörnyű a bűn. De utána Jézus felkiáltott a kereszten, elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le. Rád bízom. Eddig megőriztem az Úr jellemét. Egész eddig az Isten törvénye ott volt Jézus szívében. Ez pedig egyenlő az Isten dicsőségével. Engedelmes volt meddig? Egészen a keresztfának haláláig. Nem lehet engedelmes senki. Jézus sem lehetett volna engedelmes, ha nincs a szívében az Úr törvénye. És azt olvassuk Ellen Gould White Jézus élete Golgota fejezetében. Jézus, amikor meghalt, amikor kimondta ezt, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az életemet, akkor Jézus hitáltal győzött. Mert akkor az utolsó másodpercekben visszaemlékezett arra, hogy az atya mennyire szereti őt, de még hogy az ellene fellázadt embert még talán nála is jobban szereti. Amit mi felfogni nem tudunk. Mert nem azért szereti Jézust, mert meghalt értünk, hanem azért áldozta fel az atya Jézust, mert szeret minket. Amíg az Isten iránti szeretetünk ebből a szeretetből táplálkozva nem lesz rendíthetetlen, nem lesz megingathatatlan, addig nagy veszélyben vagyunk. Mert addig az ikabód állapot nagyon hamar bekövetkezik. Akkor is, ha már közben vannak jó tapasztalataink. Ezért én szívemből kívánom, hogy az Úr törvényére így tekintsünk. És az Úr törvénye nincs a szívünkben. Mert előfordulhat. János is írja a levelében. Fiacskáim, ezeket azért mondom, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkeztek, van szószólónk a mennyei atyánál. Ne nyugodjunk bele, hogy megint ajtón kívül került Jézus. Ne nyugodjunk bele, hogy megint milyen állapotban vagyok. Az emberi indulat, az emberi hevesség, meggondolatlanság, még ha jó irányú is, soha nem támogatja az Isten művét. Jakab levelében nem az van írva, hogy ember haragja Isten igazságát ritkán munkája, hanem az van írva, hogy nem munkája. És mondjátok, melyikötök mondhatja el magáról, élen velem, hogy az utóbbi időben már nincsen indulat bennünk. Nincsen sértődés, nincsen megbántódás, nincsen önigazolás. Én kívánom, hogy küzdjünk meg ezekkel, jussunk el Jézus hitére. És lássuk meg, hogy ez a győzelem, mert aki győz, amiképpen én is győztem, ez valóság. Ez nem távoli jövő. Ennek már most el kell kezdődni ennek a küzdelemnek. És a világi ellenségeinkben ne ellenséget lássunk, hanem megmentendő embereket. Olyan embereket, akik most azért viselkednek másképp, mert még nem ismerik az Úr dicsőségét. És az Isten meg fogja áldani életünket, meg fogja áldani szolgálatunkat, még akkor is, ha néhányan belehalunk ebbe. Én kívánom, hogy az énünk minél előbb halljon meg. Amen. Istenünk, édesatyánk, megváltunk nevében szólítunk meg téged, és szívünk mélyéből mondunk neked köszönetet, hogy te fiadban bemutattad, bármennyire ott van az elesett emberi természet, bármennyire a legrosszabbak a körülmények, hiszen senkit nem kísértett úgy az ördög, mint őt, hogy csak egyetlen egyszer is elveszítse a te dicsőségedet. Ha valaki csak hozzád ragaszkodik, csak benned bízik, és valaki teljes bizalmatlansága van a saját természete, saját gondolatai felől, akkor te tökéletes győzelemre tudod vezetni az életét, miképpen Jézusét. Vágyódunk rá, Istenünk, hogy mi ne szűkölködjünk a te dicsőséged nélkül, sohasem. De Istenünk, olyan nehezen megy ez a dolog, és annyi kudarcunk és annyi rossz tapasztalatunk van ezen a téren. Könyörögve kérünk, segíts meg bennünket, hogy amikor elgyengülünk, amikor elesünk, vagy amikor akár lázadunk, minél előbb tudjunk te hozzád futni, és minél előbb tudjunk nálad beismerni teljes gyengeségünket és tehetetlenségünket. És te megígérted, Urunk, hogy azonnal teljes dicsőségedet adod belénk a mi szívünkbe. Szeretnénk, ha Jézusunk nem lenne olyan sokat az ajtón kívül. Ebben segíts meg bennünket, Istenünk, hogy eljuthassunk arra a hitre, amit a Szentírás Jézus hitének nevez. Jézusunkért kérjük, hogy cselekedd ezt meg, Istenünk, egyen-egyenként mindnyájunkkal. Amen.